12-kor jelent meg a kávéval, és nyilvánvalóan nagyon rossz hangulatban volt. Az asztalra csapta a tálcát, és a mindenséghez fohászkodott. Vendéget hív ebédre, és a házban nincs semmi. Szeretném tudni, mihez kezdjek. Alfrednek se híre, se hamva. Jövet láttam, hogy a feljárón söpröget. Meghiszem azt, kellemes, nem megerőltető munka. Mrs. Cresswell kiviharzott, és becsapta maga mögött az ajtót. Lou magában somolygott. Vajon milyen lesz az az unokaöccs? Megitta a kávét, és újból munkához látott. Annyira belemerült, hogy észre sem vette, milyen gyorsan múlik az idő. Nathaniel Greenshaw, amikor naplót kezdett írni, átadta magát az őszinteség örömének. Lou a szomszédvárosban lakó bártündér bájainak ecsetelésekor rájött, hogy bizony alapos szerkesztési munkára lesz szükség. Töprengéséből a kertből felhangzó sikoly riasztotta fel. Fölugrott, és a nyitott ablakhoz rohant. Miss Greenshaw a sziklakerttől a ház felé tántorgott. Két kezét mellére szorította, a keze közül tollas nyílvessző állt ki. Feje a kajlaszalmak alap alatt mellére hanyatlott. Elhaló hangon szólt fel Lou-nak. Lőtt, meglőtt, nyillal, hívjon segítséget! Lou az ajtóhoz sietett. Lenyomta a kilincset, de az ajtó nem nyílt ki. Egy-két pillanatnyi hiába való próbálkozás után rájött, hogy bezárták. Visszarohant az ablakhoz. Rám zárták az ajtót! A Lou-nak háttal imbolygó Miss Greenshaw a házvezetőnő ablaka alá ért. Hívjon rendőrt! Telefonáljon! Szólt fel neki. Majd tántorogva, mint a részeg, eltűnt Lou szem elől. Nyilvánvalóan a földszinti szalomba ment. Lou egy perccel később zajokat hallott. Széttörő porcelán hangját, súlyos zuhanását. Ezután csend lett. Képzeletében felidézte a történteket. Miss Greenshaw bizonyára nekiesett a kis asztalnak, amelyen a szervei teáskészlet állt. Lou kétségbe esetten dörömbölt és kiáltozott. Az ablakon kívül sem olyan futó növény, sem cső nem volt, amin lemászhatott volna. Belefáradva a dörömbölésbe, visszatért az ablakhoz. A nappali ablakából hirtelen kibukkant a házvezetőnő feje. Mrs. Oxley, jöjjön és engedjen ki! Bezártak! Engem is! Ja, Istenem, hát nem rémes! Telefonáltam a rendőrségre. Nem értem, hogy miért zártak be minket. Én nem hallottam, hogy ráfordítják a kulcsot. Mrs. Oxley, maga hallotta? Nem, semmit sem hallottam. Ja, Istenem, mit csináljunk? Alfred talán meghal minket. Lou teli tüdőből kiabált. Alfred! Alfred! Valószínűleg elment ebédelni. Hány óra van? Lou a karórájára pillantott. 5 perc múlva 1:30. Alfred ebédideje 1:30 után kezdődik, de ha csak teheti, hamarabb ellóg. Gondolja, hogy... Lou azt akarta kérdezni. Gondolja, hogy meghalt? De torkának adta szó. Nem lehetett mást tenni, mint várni. Lou az ablakpárkányra ült. Örökké valóságnak tűnt, amíg egy közönyös, sisakos rendőr alakja felbukkant a ház sarkánál. Lou kihajolt az ablakon, és a rendőr szemét kezével árnyékolva felnézett rá. Rosszallóan kérdezte. Mi folyik itt? Lou és Mrs. Cresswell egymást túlharsogva ontották magyarázatukat. A rendőr jegyzetfüzetet és ceruzát vett elő. Maguk ketten felszaladtak és bezárkóztak? Szabad a nevüket? Nem mi, valaki más zárt be minket. Jöjjön fel és engedjen ki! Mindent a maga idejében, zsörtölődött a rendőr, és eltűnt a lenti francia ablakban. Az idő ismét végtelennek tűnt. Lou autózúgást hallott, azután... Egy órának tűnt, de mindössze 3 perc volt. Először Mrs. Cresswell, majd Lou ajtaját nyitotta ki az első rendőrnél jóval fürgébb őrmester. Miss Greenshaw, mi történt vele? Kérdezte Lou elcsukló hangon. Az őrmester a torkát köszörülte. Sajnálattal közlöm, asszonyom, mondta. Mint már Mrs. Cresswell-lel is tudattam, Miss Greenshaw halott. Megölték, mondta Mrs. Cresswell. Ez történt. Gyilkosság. Az őrmester habozott. Lehet, hogy baleset volt. Talán egy paraszt gyerek játszadozott nyíllal és íjjal. Újabb kocsi érkezett. Az őrmester azt mondta, a rendőrségi orvos szakértő lesz, és elindult lefelé. De nem az orvos volt. Miközben Lou és Mrs. Creswell lejött a lépcsőn, egy fiatal férfi lépett be habozva a főbejáraton, és meghökkenve körülnézett. Megszólalt. Kellemes hangja valahogy ismerősnek tűnt Lou-nak. Lehet, hogy a rokonság révén hasonlított Miss Green Shaw hangjához. Azt kérdezte. Elnézést, itt lakik Miss Green Shaw? Szabad a nevét? Kérdezte a feléje induló őrmester. Fletcher? Válaszolta. Ned Fletcher. Miss Green Shaw unokaöccse vagyok. Igazán, uram, nos, nagyon sajnálom. Mi történt? Kérdezte Ned Fletcher. Baleset. Nagynénjét nyíllövés érte. A nyaki főütő érbe hatolt. Mrs. Creswell minden szokásos finomkodás nélkül hisztérikusan kitört. A nagynénjét megnyúvasztották, az történt. Bizony az. Harmadik fejezet. Welch felügyelő kicsit közelebb húzta székét az asztalhoz, tekintete a négy jelenlévőt fürkészte. Ez ugyanaz nap este történt. Raymond West házában faggatta ki ismét Lou Oxley-t. Biztos benne, hogy pontosan ezeket a szavakat használta? Lőtt, meglőtt, nyíllal, hívjon segítséget. Lou bólintott. Hány órakor? Egy-két pillanattal később néztem a karórámra, fél egyelőtt 5 perccel. Pontosan jár az órája? Megnéztem a fali órát is. A felügyelő Raymondhoz fordult. Tudomásom szerint ön és egy bizonyos Mr. Horace Bindler körülbelül egy héttel ezelőtt tanúként aláírták Miss Greenshaw végrendeletét. Raymond röviden elmesélte a Greenshaw bolond várában tett délutáni látogatás történetét. A maga tanúsága fontos lehet, mondta Welch. Miss Greenshaw ugyebár határozottan kijelentette, hogy végrendelete a házvezetőnő Mrs. Creswell javára szól, és hogy azért nem fizet neki bért, mert halála után amúgy is minden Mrs. Creswellre száll. Igen, ezt mondta. Gondolja, hogy Mrs. Creswell tudatában volt ennek a ténynek? Kétségtelenül. Miss Greenshaw a jelenlétemben célzott arra, hogy kedvezményezettek nem írhatnak alá tanúként, és Mrs. Creswell világosan megértette, hogy miről beszél. Továbbá Miss Greenshaw maga mondta nekem, hogy így állapodott meg Mrs. Creswell-lel. Tehát Mrs. Creswellnek jó oka lett volna a gyilkosságra. Az ő esetében az indíték nyilvánvaló. Merem állítani, hogy ő lenne az első számú gyanúsított, ha nem zárták volna rá az ajtót úgy, mint Mrs. Oxley-re. Biztos, hogy rázárták az ajtót? Igen. Kéli őrmester engedte ki. Nagy régi módi zár volt. Nagy régi módi kulcssal. A kulcs a zárban volt, és halvány esésem volt arra, hogy belülről csukták volna be, vagy bármi ilyen hókusz-pókuszt követhettek volna el. Nem. Határozottan állítom, hogy Mrs. Creswell be volt zárva, és nem juthatott ki. A szobában nyílnak vagy íjnak semmi nyoma, és Miss Greenshaw-t az ablakból, abból a szögből amúgy sem lőhették volna le. Nem. Mrs. Creswell nem jöhet számításba. Kis szünetet tartott, majd folytatta. Véleménye szerint lehet azt állítani, hogy Miss Greenshaw szeretett rossz tréfákat űzni? A sarokban ülő Miss Marple felkapta a fejét. Tehát nem Mrs. Creswell a végrendelet kedvezményezettje? Kérdezte. Welch felügyelő meglepődve nézett rá. Rátapintott a lényegre, asszonyom. Nem. Nem Mrs. Creswell az örökös. Pont olyan, mint Mr. Naismith, bólogatott Miss Marple. A házvezetőnővel közölte, hogy mindent ráhagyományoz, és ezzel kibújt a bérfizetési kötelezettség alól. A pénzt meg valaki másra hagyta. Nem kétséges, hogy nagyon elégedett volt önmagával. Nem csoda, hogy kacarázott, amikor a végrendeletet a Lady Audley titkába rejtette. Tiszta szerencse, hogy Mr. West látta a végrendeletet, és azt is, hogy hová rakta el. Máskülönben sokáig kereshettük volna. Viktoriánus humor, mormolta Raymond. Tehát mégis az unokaöccsére hagyta a pénzét, mondta Lou. A felügyelő a fejét rázta. Nem, mondta. Nem Ned Fletcherre. Errefelé az a történet járja, Persze én új fiú vagyok itt, és csak másodkézi plegykákból szerzek értesüléseket, de úgy tudom, hogy annak idején Miss Greenshaw és a húga ugyanabba a jóvágású lovászba estek bele, és a húga kaparintotta meg. Nem az unokaöcsre hagyta a pénzét. Elhallgatott, állát dörgölgette, hanem Alfredre. Alfredre? A kertészre? Kérdezte meglepődve Joan. Igen, Mrs. West, Alfred palokra. De miért? Kérdezte Lou. Miss Marple köhintett, és azt mormolta. Lehet, hogy tévedek, de úgy képzelem, fennállhatott valamilyen családi ok. Így is lehet mondani, értett egyet a felügyelő. A faluban eléggé közismert tény, hogy Alfred nagyapja, Thomas Palok, Miss Greenshaw egyik szabi gyereke volt. Hát persze, kiáltott fel Lou. A hasonlatosság. Ma reggel vettem észre. Elmondta, hogy mit gondolt, amikor elment Alfred mellett, majd bent a házban, hogyan nézegette az öreg Mr. Greenshaw portréját. Merem állítani, szólt Miss Marple, hogy azt gondolta, Alfred Palok büszke lenne a házra, esetleg benne akarna élni, míg az unokaöt semmire nem használná, és a lehető leghamarabb túladna rajta. Színész, ugye? Pillanatnyilag melyik darabban játszik? Mi más várható egy idős hölgytől, mint az, hogy elkanyarodjon a témától, gondolta Welch felügyelő, de udvariasan válaszolt. Azt hiszem, asszonyom, James Barry darabjait játsszák. Barry, mondta elgondolkozva Miss Marple. Amit minden nő tud, mondta Welch felügyelő, és elpirult. Ez a darab címe, fűzte hozzá gyorsan. Én nem nagyon járok színházba, de a feleségem a múlt héten látta. Egész jól csinálták. Mesélte. Barry írt néhány nagyon bájos darabot, mondta Miss Marple. Noha be kell vallanom, hogy amikor a kismérit láttuk egy régi barátommal, Easterly tábornokkal, azt se tudtuk, hová nézzünk. Ingatta szomorúan a fejét. A felügyelő, aki nem ismerte a darabot, zavarba jött. Miss Marple megmagyarázta. Az én lánykoromban soha senki nem ejtette ki a has szót. A felügyelő még nagyobb zavarba jött. Miss Marple további Barry darabok címeit mormolta. A csodálatos Krichton. Kitűnő darab volt. Mary Rose. Bájos színdarab. Emlékszem, hogy pityeregtem. A Quality Street nem nagyon tetszett. Azután jött a hamuvibőke csókja. Ó, hát persze. Welch felügyelő nem pazarolhatta a drága idejét színházi ügyekre. Visszakanyarodott saját témájához. A kérdés az, hogy Alfred Palok tudta-e, hogy az öreg hölgy az ő javára végrendelkezett. Elmondta-e neki? Hozzáfűzte. Tudják, odaát Boreham Lovellben IAS klub működik, és Alfred Palok tagja annak a klubnak. Igen jól bánik az íjjal és a nyíllal. Ez esetben az ügy nem világos? Kérdezte Raymond West. Egybevág azzal, hogy a két nőre rázárták az ajtót, Alfred pontosan tudhatta, hogy hol tartózkodnak. A felügyelő ránézett. Mélabúsan válaszolt. Van alibije, mondta. Szerintem az alibik mindig határozottan gyanúsak. Lehet, uram, mondta a felügyelő, hogy magából az író beszél. Nem írok krimiket, botránkozott meg Raymond West. Könnyű azt mondani, hogy az alibi mindig gyanús, folytatta Welch felügyelő. De nekünk sajnos tényekre van szükségünk. Sóhajtott. Három gyanúsítottunk van. Három személy, akik történetesen egy azon időben nagyon közel voltak a tetthelyhez. A furcsa az, hogy úgy tűnik, a három közül egyik sem követhette el. A házvezetőnőről már szóltam. A büntény pillanatában az unokaöcs, Ned Fletcher, néhány mérfölddel arrébb tankolt, és az út irány iránt érdeklődött. Alfred Paloknak pedig 6 szava hihető tanúja van arra, hogy 12:20-kor lépett be a kutya és kacsa kocsmába, a szokásos szendvicsre és egy pofa sörre. Alibit akart szerezni, mondta reménykedve Raymond West. Lehet, mondta a felügyelő, de ha így volt, igenis szerzett. Hosszan hallgattak. Raymond fejét az egyenes háttal ülő és gondolatokba mélyedt Miss Marple felé fordította. Jane néni, rajtad a sor. Senki nem érti. Sem a felügyelő, sem az őrmester, sem én, sem Joan, sem Lou. De számodra az ügy kristálytiszta. Igazam van?
Nem merném állítani, válaszolt Miss Marple, hogy kristálytiszta. És a gyilkosság, drága Raymond, nem játék. Azt hiszem, szegény Miss Greenshaw nem akart meghalni. És különösen nem ilyen brutális módon. Nagyon jól kitervelt hidegvérű gyilkosság volt. Ilyesmi nem illik viccelődni.
Sajnálom, restelkedett Raymond. Igazából nem akartam cinikus lenni. Az ember azért beszél könnyedén ilyesmiről, hogy csökkentse az eset szörnyűségét.
Azt hiszem, ez a modern kor tendenciája, mondta Miss Marple.
Ez a sok háború, és hogy a temetésekről is vicceket faragnak.
Igen, talán elhamarkodva ripakodtam rád.
De hát alig ismertük azt a nőt, mondta Joan.
Milyen igaz?
Te, drága Joan, egyáltalán nem ismerted.
Én sem.
Raymond egyetlen délutáni találkozásból nyert benyomást róla.
Lou két napja ismerte.
Gyerünk, Jane néni, szólt Raymond. Fejtsd ki véleményedet. Felügyelő ugye nem bánja?
Egyáltalán nem, mondta udvariasan a felügyelő.
Nos, úgy tűnik három olyan személy van, akinek volt, vagy azt hitték, hogy volt indítékuk arra, hogy az öreg hölgyet meggyilkolják. És ugyancsak három nagyon egyszerű ok arra, miért nem tehette egyikük sem. A házvezetőnő azért nem, mert be volt zárva a szobájába. A kertész azért nem, mert a gyilkosság idején a kocsmában tartózkodott. Az unokaöcs meg azért nem, mert a helyszíntől távol ült a kocsijában.
Nagyon logikus okfejtés, asszonyom, mondta a felügyelő.
És minthogy igen valószínűtlen, hogy kívülálló tette volna, akkor most mi a helyzet?
Ezt szeretné tudni a felügyelő is, mondta Raymond West.
Oly gyakran látjuk rossz szemszögből a dolgokat, mondta mentegetőző hangon Miss Marple. Ha nem tudjuk-e három ember mozgását vagy helyzetét megváltoztatni, akkor talán a gyilkosság időpontján kellene változtatni.
Úgy érted, hogy a karórám és a fali óra is rosszul járt? Kérdezte Lou.
Nem, drágám, egyáltalán nem úgy értem.
Úgy értem, hogy a gyilkosságot nem akkor követték el, amikor te gondoltad.
De én láttam, kiáltotta Lou.
Nos, azon töprengtem, vajon nem szándékosan rendezték-e így? Tudod, azt kérdeztem magamtól, nem ez volt-e az igazi ok arra, hogy erre a munkára felfogadtak?
Hogy érted ezt, Jane néni?
Hát, kedvesem, furcsának tűnik. Miss Greenshaw nem szeretett költekezni, mégis felfogadott. És készségesen belement az általad szabott feltételekbe. Úgy tűnik, az volt a cél, hogy ott legyél az első emeleti könyvtárban, kinézzél az ablakon, és, mint fedhetetlen jóhiszemű kívülálló, koronatanul légy a gyilkosság idejének és színhelyének rögzítésénél.
Csak nem képzeled, hitetlenkedett Lou, hogy Miss Greenshaw szándékosan ölette meg magát.
Én azt képzelem, kedvesem, hogy nem igazán ismerted Miss Greenshaw-t.
Nem lehet tudni, hogy az a Miss Greenshaw, akinek te bemutatkoztál, ugyanaz a személy volt-e, akit Raymond ismert meg néhány nappal korábban.
Ó, igen, tudom, folytatta, mielőtt Lou szóhoz jutott volna, hogy azt a különös, régi módi kartonruhát és a kajla szalmakalapot hordta. A haja kócos volt. Pontosan megfelelt annak a leírásnak, amit Raymond adott róla a múlt hétvégén.
De tudod, ez a két nő nagyon egyformakorú, magasságú és alakú volt. Úgy értem, a házvezetőnő és Miss Greenshaw.
De a házvezetőnő kövér, óriási keble van.
Miss Marple köhintett.
De drágám, manapság én is láttam ilyesmit. Nagyon illetlenül kirakva az üzletek kirakataiban. Bárki könnyen szerezhet akármilyen bőségű melltartót.
Mit akarsz ezzel mondani? Kérdezte Raymond.
Azt gondoltam, hogy a két vagy három nap alatt, amíg Lou ott dolgozott, egy nő játszhatta a két szerepet.
Magad is mondtad, Lou, hogy a házvezetőnőt alig láttad,
kivéve azt a délelőtti percet, amikor behozta neked a kávét.
Ismerjük azokat az átöltöző művészeket, akik egy-két perc alatt teljesen megváltozva lépnek színpadra.
Azt hiszem, hasonló esettel állunk szemben.
Az a már kinő hajviselet valószínűleg gyorsan le is felvehető paróka volt.
Jane néni, azt hiszed, Miss Greenshaw már halott volt, mielőtt ott dolgozni kezdtem?
Akkor még nem.
Gondolom, elkábították. Egy olyan gátlástalan nőszemélynek, amilyen a házvezetőnő, nem lehetett nehéz dolga. Utána alkalmazott téged. Később megkért, telefonálj az unokaöcsnek, és hívd meg, adott időben, ebédre. Az egyetlen személy, aki rájöhetett volna, hogy ez a Miss Greenshaw nem az igazi Miss Greenshaw, Alfred lett volna. Emlékezz vissza! Az első két napon, amikor ott dolgoztál, esett az eső, és Miss Greenshaw ki sem lépett a házból. Alfred meg sose lépett be a házba, mert utálta a házvezetőnőt. Ezen az utolsó reggelen Alfred a feljáron söprögetett, míg Miss Greenshaw a sziklakertnél ügyködött. Szeretném megnézni azt a sziklakertet. Úgy érted, Mrs. Cresswell ölte meg Miss Greenshaw-t? Azt hiszem, azután, hogy bevitte neked a kávét, az a nőszemély kimenet rád zárta az ajtót, az eszméletlen Miss Greenshaw-t levitte a szalomba, majd felöltötte a Miss Greenshaw álcát, és kiment a sziklakerthez, ahová te ráláthattál az ablakból. Kis idő után sikítozni kezdett, és tántorogva közeledett a házhoz, úgy szorítva az íjat, mintha az a torkába fúródott volna. Segítségért kiáltozott. Felkiabált a házvezetőnő ablakába is, mintha amaszt ott látná. A francia ablakon belépett a szalomba, felborított egy asztalt, amin porcelán állt. Aztán sebesen felrohant a lépcsőn, fejébe csapta a Márkinő parókát, és néhány pillanattal később már kihajolt az ablakon. Közölte veled, hogy ő is be van zárva. De tényleg be volt zárva, mondta Lou. Tudom, itt lép a képbe a rendőr. Miféle rendőr? Pontosan ez a kérdés. Miféle rendőr? Felügyelő. Lenne szíves elmondani, maguk hogyan és mikor érkeztek a színhelyre? A felügyelő kissé zavartnak tűnt. Egy perccel fél egy előtt telefonbejelentést kaptunk Miss Greenshaw házvezetőnőjétől, West Cresswelltől. Azt mondta, úrnőjét lelőtték. Kayleigh őrmesterrel együtt azonnal kocsiba vágtuk magunkat, és 12:35-kor érkeztünk a házhoz. Miss Greenshaw-t holtan találtuk, a két hölgyet pedig a szobájukba zárva. Szóval, látod, kedvesem, mondta Lou-nak Miss Marple. Az a közrendőr, akit te láttál, nem is volt igazi rendőr. Eszedbe se jutott volna kételkedni. Az ember magától értetődőnek veszi, ha egyel több rendőrt lát. De kicsoda és miért? Hogy kicsoda? Nos, ha a hamupipőke csókja darabot játszották, annak a főszereplője egy rendőr. Ned Fletchernek csak meg kellett szerezni a színpadon viselt jelmezt. A benzinkútnál az útirányt kérdezi, ügyelve arra, hogy felhívja a figyelmet a pontos időre, 12:25. Majd gyorsan továbbhajt, a kocsit a sarkon túlhajtja, felölti jelmezét és eljátsza a maga szerepét. De miért? Miért? Valakinek be kellett zárni a kívülről a házvezetőnő ajtaját, és valakinek át kellett döfnie a nyillal Miss Greenshaw torkát. Döféssel ugyanolyan jól el lehet szúrni, mint lövéssel. Csak megfelelő erő kell hozzá. Úgy érted, mindketten benne voltak? Ó, igen, azt hiszem. Több, mint valószínű, hogy anya és fia. De Miss Greenshaw nővére rég meghalt. Igen, de semmi kétségem afelől, hogy Mr. Fletcher újra megnősült. Nem az a fajta, aki szeret magára maradni. Lehetségesnek tartom, hogy a gyerek is meghalt, és hogy ez az úgynevezett unokaöcs a második feleség gyereke volt. Egyáltalán nem vérrokon. Az asszony ideszegődött házvezetőnőnek, és felderítette a terepet. A férfi ezután levelet írt a valódi Miss Greenshaw-nak, mintha az unokaöccse lenne, és felajánlotta, hogy meglátogatja. Tréfásan utalhatott rá, hogy rendőr egyenruhában jön, esetleg kérte, jöjjön, nézze meg az előadást. De úgy hiszem, Miss Greenshaw sejtette a valóságot, és nem volt hajlandó találkozni vele. Ha Miss Greenshaw úgy hal meg, hogy nem hagy hátra végrendeletet, Ned lett volna az örökös. De persze, amint a házvezetőnő lett a kedvezményezett, ahogy ők hitték, szabad lett az út. De miért nyillal? Kérdezte Joan. Olyan erőltetett. Egyáltalán nem. Alfred az IAS klub tagja. Rá akarták terelni a gyanút. Az a tény, hogy Alfred 12:20-kor már a kocsmában volt, az ő szempontjukból szerencsétlenségnek bizonyult. Alfred mindig a megengedettnél kissé korábban lépett le, és ez éppen akkor jól jött neki. Miss Marple rosszallóan rázta a fejét. Morálisan persze nem helyeselhető, hogy a lustasága mentette meg az életét. A felügyelő a torkát köszörülte. Asszonyom, az ön gondolatai nagyon érdekesek. Nekem persze utána kell járnom. Negyedik fejezet. Miss Marple és Raymond West a sziklakertnél álltak, és a gazgyűjtő kosarat nézték. Ternyefű, zanót, kőtörőfű, csengettyűke, gyűszű virág. Igen, nekem más bizonyítékra nincs is szükségem. Aki tegnap reggel itt gyomlált, az nem értett a kerthez. A gyomokkal együtt a nemes növényeket is kitépte. Szóval, most már tudom, hogy igazam van. Köszönöm, kedves Raymond, hogy idehoztál. A saját szememmel akartam látni ezt a helyet. Felnéztek a Greenshaw bolondvára förtelmes épületére. Köhögés hangjára fordultak hátra. Jóképű fiatalember nézte a házat. Fertelmesen nagy ház, mondta. Nem illik a mai időkhöz. Legalábbis így mondják. Hát, én nem tudom. Ha sok pénzt nyernék a totón, ebbfajta házat szeretnék építeni. Bátortalanul rájuk mosolygott. Azt hiszem, most már elmondhatom, hogy ezt a házat az én dédapám építette, mondta Alfred Balog. És pompás ház, akkor is, ha bolondvárnak nevezik. Végül.